Kedves lányok, kedves fiúk, tisztelt kísérők, szülők, pedagógusok! Én eredetileg gyerekgyógyász vagyok. Genetikával foglalkozom az elmúlt 20 évben, de genetikával foglalkozás azt jelenti, hogy napi kapcsolatom van családokkal, gyerekekkel. Van két gyermekem, mind a kettő felnőtt már természetesen. A legidősebb az öt unokám közül most múlott 10 éves, tehát beleért a serdülő korba. Mindezek alapján örömmel és tisztelettel vállaltam ezt a felkérést, hogy itt most beszélhetek a serdülőkor problémáiról. Én az előzőek alapján érthető, hogy a biológiáról fogok beszélni, biológiai alapokról elsőként. Ha megpróbáljuk körüljárni és értelmezni, hogy mi is az, hogy serdülőkor, kamaszkor, akkor az általános értelmezés kézenfoghatóan az, hogy egy változás kora, amikor a gyerekből felnőtt lesz. Biológiai szempontból egy kicsit másképp kell ezt tekinteni, mégpedig, ahogy itten olvashatják, az egyetfejlődésnek egy rövid, de a fajfenntartás szempontjából kiemelkedően fontos szakasza a reprodukciós készség kialakulása. Ebben a 10 évben alakul ki a élet fenntartásának és az élet megkülönböztető jelensége az, hogy saját magunkat tudjuk reprodukálni. Tekintve, hogy az emberi szaporodás, az reprodukcióhoz két nem szükséges, nincs szűznemzés, ezért vizsgáljuk meg, hogy hogyan alakul ki a két nem. Legalább öt szintet lehet megkülönböztetni. Az egyik a genetikai nem, amelyik eldől akkor, amikor az anyai és az apai ivarsejt egyesül, ezt bizonyára jól tudják, az idősebbek bizonyára, hogy van egy Y-kromoszóma, vagy egy X-kromoszóma, az apai ivarsejt vagy ezt hozza, és így fiú vagy lány lesz a genetikai nem. Ez messze nem perdöntő, de egy Y-kromoszoma jelenléte elindítja az ivarsejt, ivarmirigyeknek a fejlődését, ezt hívjuk gonadális nemnek, lányoknál ugye petefészek, fiúknál a here, és ezek az ivarmirigyek a hormon termelésével, megindult hormontermeléssel a külső és belső nemi szerveket irányítják, és születésre kialakul már az, hogy a szülész azt mondja az anyukának, hogy asszonyom fia van, vagy asszonyom lánya van, látszik. Ez még messze nem olyan, ami a nemi differenciáláshoz kell. A szomatikus nem a másodlagos nemi jellegeknek a kialakulása. Noha kisgyerekeknél is van valami különbség, de ez igazából a serdülőkorban lesz egyértelmű, és ekkor alakul ki a nemi identitás, ami azt jelenti, hogy mit tart az egyén magáról, illetve a nemi szerep, mit tartanak mások az egyedről. Ez a hat szint határozza meg azt, hogy egy egyén, egy serdülő, serdülőkor befejezésére a reprodukcióra képes lesz. Ha az életkort nézzük, érdekesnek mondható, hogy egyre fiatalabb korba tolódik el a serdülés. Általában az ezzel foglalkozók ezeket az életkorokat adják meg. Tágabb értelemben a 10 éves, 20 éves korig beszélünk tinédzserekről, tizenévesekről, de a serdülőkor befejezése, ha a reprodukciót nézzük, akkor a lányoknál már 16, fiúknál 18 éves korra befejeződik. Talán röviden érdemes megemlíteni, hogy ez több szakaszon keresztül történik, tehát amikor a lányoknak először megjelenik a havi vérzés, az nem azt jelenti, hogy a ivarsejttermelés már megindult, tehát még nem képesek reprodukcióra. Mint minden, ez is genetikai befolyás alatt áll. Ismert családi adatokból, családon belüli minták ismétlődéséről, iker tanulmányokból, hogy egy jelentős genetikai meghatározottság van abban, hogy mikor indul el a serdülőkor, de az is ismert, hogy környezet is befolyásolja, táplálkozás, életmód, ezért különböző etnikai csoportokban, különböző országokban nem egyforma a serdülőkor megindulása. A változásokat hormonok vezérlik, agyalapi mirigy, ivarmirigyek és különböző olyan erős hormonhatások, amelyek megindulása általában pulzáló megindulása, tehát nem úgy van, hogy egyik reggel arra ébred a 12 éves, hogy én most már serdülő vagyok, vagy képes vagyok a reprodukcióra, különböző fázisokon keresztül megy. A következmény a hormonhatásnak a másodlagos nemi jelleg, amit már beszéltem, és az ivarsejtek képződése. Itt egy pici szünetet tartottam, mert ez egy nagyon érdekes, és a későbbiekben kiderül, hogy nem következmény nélküli különbség a lányok és fiúk között. Ha itt látják a függőleges vonalakat, a fogantatás, születés és a serdülés három szakaszra osztódik, fent vannak a lányok és alul a fiúk. A fogantatás után, a születésig, tehát a magzati fejlődés során a lányoknál megindulnak az ivarsejt érési folyamatok. Ennek az lesz a velejárója, hogy amikor megszületik egy kislány, akkor csak nem érettek már az ivarsejtjei, nem teljesen, az utolsó fázisban még nem léptek bele, de csak nem teljesen érettek. A fiúknál nem, az ott szunnyadó állapotban vannak. A születéstől a serdülőkorig lényeges változás nincs. A serdülőkorban viszont egy nagyon markáns különbség látszik újra. A lányoknál 28 naponként egy-egy ivarsejt az utolsó fázist is megteszi, és érett lesz, ez a havi ciklusokkal változik, míg a fiúknál folyamatosan mindig a kezdeti állapotból indul az ivarsejt képződés. Még egy nagyon fontos dolog van, hogy a környezettel szembeni érzékenységet tekintve a érett vagy a közel érett ivarsejtek mutatnak érzékenységet. Hogy még egyszer megnézzük ezt, ugye a különbség az, hogy a lányoknál az utolsó fázist 28 naponként teszi meg a ivarsejt, a fiúknál pedig kezdettől fogva, a érési folyamat kezdetétől fogva megy, és ebben a folyamatban a fiúknál a környezettel szembeni érzékenység az csak az utolsó fázisban érvényes, a lányoknál viszont már a születés megelőzően érzékenyek az ivarsejtek. Nézzük az orvosi vonatkozásokat, ezt nagyon könnyen el lehet intézni. Tudnélik, orvosi szempontból szerencsére azt kell mondjam, hogy elhanyagolt terület a serdülők orvosi problémái, hiszen a legegészségesebb korcsoport, ezt talán hozzá lehet tenni, hogy a javulás mértéke elmarad a csecsemő halandaságtól, vagy a későbbi felnőtt koroktól. A serdülők betegségei, ez a szerencsére kevés, balesetek, fertőző betegségek, drog, alkohol, hát ezek már ugye közismert dolgok, védekezés nélküli nemi élet, vagy pszichiátriai problémák. Vannak a serdülésnek magának kóros eltérei, ugyancsak ritkák, korai vagy késői serdülés, és az interszexualitás, amire már utaltam, a legkülönfélébb eltérések ebben a tengelyben, lehet olyan, hogy valakinek Y-kromoszómája van, de lánynak érzi magát, és úgy is viselkedik, tehát ez az interszexualitás ugyancsak ritka. Két sajátságos problémát érdemes talán megemlíteni, az egyik a túltápláltság. Ha megnézik a gyakoriságot, hogy a gyerekek 10-20%-a túlsúlyos, akkor itt azt kell mondjam, hogy tucatjával vannak túlsúlyos fiúk, lányok. Nem győzik a gyerekgyógyászok óva inteni ettől a gyerekeket, hiszen látják a fokozott kockázat felnőttkori betegségekre. Ennek a másik véglete az anorexia, ami ritkább, de ha megnézzük a gyakoriságokat, a 100-300 lány közül egy anorexiás, lehet, hogy itt is van valaki. Ez az esetek túlnyomó többségben átmeneti, de vannak tünetei, csökken az ellenállóképesség, pszichés zavarok lehetnek, előnytelen küllem. Ez ugye első megközelítésben úgy tűnik, hogy a manekeneket próbálják a hiú lányok majmolni, és ezért nem akarnak enni, de hát figyelem, ilyen csúnya küllem is kialakult. Itt most tartottam megint egy szünetet, mielőtt áttérünk a harmadik blokkra. Tudnélik, azt szoktuk mondani, hogy egy előadó mindig próbál olyan üzenetet mondani, amit a hallgatóságnak hazavitelre ajánl, tovább gondolkodásra. Én most érkeztem ide az elsőhöz. Ugye, ha a reprodukcióból indulunk ki, egy tisztán genetikailag meghatározott saját genetikai állományunk továbbadására, ez egy egyértelműen individuális megközelítése a serdülőkornak. Az én saját genetikai állományomat kell nekem továbbadni, ami teljesen megkülönböztet a többiektől. Ha ezt hozzáveszem, hogy a serdülők a párválasztásban roppant kritikusak, majd meglátják, hogy ez a kritika aztán a későbbi életkorokban már csökkent, a serdülők roppant kritikusak a párválasztásban, ugyancsak individuális különbséget tesz. Tehát a reprodukció az egy individuális, egyéni jelleget önt. Erre azonban egy édes, cukros mázat ráönt a reklám, a média, a divat, és ezt a különbséget valami uniformizáló egységgel leönti. Én még emlékszem, annak idején nekem kellett egyensapkát hordanom a gimnáziumban, filmeken biztos látták, hogy egyenruhába bújtatják a gyerekeket. Tehát van egy ilyen kényszer, most egy sokkal erősebb ilyen uniformizáló hatás érvényesül a divat miatt. Nem baj az, persze követni kell a divatot, és Isten ments, hogy lebeszélném önöket, de tudni kell, hogy ez veszélyes lehet, mégpedig azért, mert el tud fedni olyan egyéni hiányosságokat, olyan egyéni pozitív tulajdonságokat, amiket viszont a tinédzsernek ki kellene fejleszteni magában. No, ezek után érthető, hogy mivel a serdülőkorban egy nagyon erős hatás van, hormonális és sejtszaporodításból adódó hatás, ami érzékenységgel párosul, sebezhetők lesznek a tizenévesek. A manipulálhatóság egy csábító ideálok felmutatása, használja ki reklám média, amit mondtam, szülők irreális elképzelései. Nem hiszem, hogy meglepőt mondok, amikor a szülő valami ideát próbál kergetni, és kényszeríti a gyereket egy bizonyos irányba, amiben esetleg nincs tehetsége, és gyerekekben hiányzik az önismeret. A manipulációs eszközök a szülőknek ez a korai célirányos nevelése, lehet gyógyszeres szerkentés, és megindult a genetikai kiválogatódás. Az idén a genetikai tudományos irodalomban nagy visszhangot kapott az, hogy Amerikában megjelent egy-két cég, amely olyan genetikai vizsgálatokat árul, amivel a szülők vizsgáltathatják a gyerekeiket, és azt lehet mondani, hogy jéghokis legyen, focista legyen, futó legyen, vagy és így tovább, vagy ne csináljon semmit. Ez egy borzalmas, káros dolog, már csak azért is, mert pusztán 15%-ban járul hozzá a genetikai teszt, és nagyon félrevezetők lehetnek ezek az adatok. Ez a kedves kis ábra azt mutatja, ugyancsak az idén jelent meg az, hogy megtalálták az egy éjszakás szexre való gént. Blödség, de ez bizonyos köröknek nagyon jól hangzik, és nagyon előnyös lehet. Én nekem a képnek a jobb oldalán ülő kislánynak a szúrós tekintete tetszik főként, ez már szinte felnőttes tekintet. Miért nem jó ez? Közvetlen káros hatás lehet a gyerekeknek, a tinédzsereknek. Felnőttkori betegségeket okozhat ez a sebezhetőség és a kihasznált manipulálhatóság. És itt érkeztem el a második hazavitelre és tovább gondolkodásra érdemes üzenetre. Az utódokat fenyegeti egy-egy nem megfelelő hatás. A tizenéves lányok gyerekei unokái, emlékeztetől mutatom még egyszer ezt az ábrát, ha már születés előtt érzékenyek a kislányok ivarsejtjei, akkor jól lehet látni, hogy egy terhes asszonyt ért ártalom, ha ez a terhes asszony kislányt hordoz, 3 generációra hat. Tehát az, ha 2011. november 10-én valami hat, egy kislányt hordozó terhes asszonyra, akkor az ő egészségét károsíthatja a gyerekét, aki meg fog születni, és az unokáját, mert a kislánynak már ott vannak az érzékeny ivarsejtjei. De a fiúk se lélegezzenek fel, mert a 10 éves fiúk unokái egy egészen újszerű és izgalmas felmérés szerint ugyancsak veszélyeztetettek. Elnézést, végig kell olvastam ezeket, hogy világos legyen, hogy mire gondolok. Ez egy Egyesült Királyságban 100 évre visszamenő járványtani epidemiológiai felmérési adatokra alapozódik. Lehet látni, hogy 166 olyan gyereket találtak, olyan felnőttet, aki azt mondta, hogy ő már 11 éves életkora előtt dohányzott. Ezeknek a 11 éves kor előtt dohányzóknak szignifikánsan, tehát tudományosan, alátámaszhatóan nagyobb lett a hajlama a kövérségre az ismert következményekkel. Az anyai dohányzással ilyen összefüggés nem volt kimutatható. Tovább lehet menni, az apai nagypapa serdülőkori jól tápláltsága, az a fiú unokák fokozott betegségét és halálát okozza. Hasonló hatás az apai nagyanya leány unokáira, és a keveset evő nagyszülők, tehát akik sanyarú körülmények között éltek, azok unokái hosszabb életűek lettek. Ez egy nagyon meglepő adat, ez még egyszer mondom, epidemiológiai felmérésben készült, de születnek most már kontrollálható, alátámaszható adatokkal is ennek a megerősítésére. Egérkísérletekben lehet azt látni, hogy a fiúk, férfi egereket, ha depressziósá tesznek, a unokáik és a gyerekeik egerek depressziósak lesznek. 2 hete jelent meg egy olyan közlemény, hogy mindez genetikai módszerekkel, ezt úgy hívjuk most, egy epigenetikai módszer, kimutatható, hogy a serdülőkori környezeti ártalmak ott hagyják lábnyomukat a genetikai állományban, és ez felnőtt korban kimutathatóan ott volt. Tehát serdülőkori ártalmak megjelennek. Kedves fiúk, lányok, fiúk, én itt a végére én is hoztam néhány olyan üzenetet, amit figyelmükbe ajánlok. Az elején mondtam, hogy mit csinálok, és hány gyermekem, unokám van. Talán még azt hozzáteszem, hogy valamikor én is voltam serdülő. Azok a gondok, amelyek az embert akkor foglalkoztatják. Ki lesz az, akivel közös utódom lesz? Miben különbözök másoktól? Vonzó vagyok? Ezek a kérdések, ezek felmerülnek ebben a korban. Szerelmes vagyok? Vajon ő az igazi, az első szerelem? Elfogadjam magam ilyennek? Tudok változtatni? Ezek a kérdések, még hogyha nem is tudatosak, ezek óhatatlanul a tizenéveseket foglalkoztatják. Én azt szeretném itt most hazaviendő és tovább gondolkodásra ajánlott üzenetnek átadni, hogy nagyon óvatosak legyenek a divat majmolásával, keressék meg azt, amitől én különböző vagyok, mint a másik. Mindenki, minden gyerek különleges, ugye ezt a tévében már hallottuk sokszor ezt a hirdetést is, ez így van. Meg kell keresni ezt. Nagyon nem lenne jó, hogyha egy uniformizált világ lenyomataként a következő generációk olyanak lennének, amit a divat és a média diktál. Meg kell keresni saját magatokat. Köszönöm szépen a figyelmet.